A feltámadt Jézus szavaival köszöntelek benneteket a húsvét ünnepén. Békesség néktek. Ámen. Énekeljük örvendezve a 187-es számú énekünket. A 187-es számú dicséretünk így kezdődik. E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Húsvét ünnepében, húsvét ünnepében, örvendjünk keresztjének, szívünk teljességében, illik szánkba vígének. A feltámadott Jézus nékünk zálogot adott, hogy bár a föld gyomrába tételtünk, megújul valójába életünk. E hittel midőn ünnepelünk, te légy Jézus velünk. A mi segítségünk jön az Úrtól, aki így szól, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Pedig halott voltam, de íme élek, örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg a húsvéti evangéliumot, ahogy szól hozzánk János evangéliumából, a 20. fejezetből, az első 9 igeversből. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez, és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő. De a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is. Bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve. Egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. Adjunk hálát a mi Urunknak az élet beszédéért, fohászkodjunk. Magasztalunk örökkévaló Isten, hogy előhoztad a halálból a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az élet dicsőséges fejedelmét, aki a bűn és halál fölött örök győzelmet szerzett. Add nekünk megelevenítő szent lelkedet, hogy Krisztussal együtt új életre támadjunk fel, és a bűn és a halál erői ellen szabad lelkiismerettel, húsvéti bizonyossággal és erővel harcoljunk. Prédikáltasd a feltámadás örömhírét, hogy az általunk eljuthasson a félelmes szívűekig, a csüggedőkig, a gyászolókig, a betegekig, a haldoklókig. Adj élő reménységet a te egyházadnak és az egész világnak. Ámen. Krisztus feltámadott, nekünk örömet adott. Fejezzük ki hálánkat és örömünket az életúra iránt, Énekeljük a 256-os dicséretünket, a 256. dicséretünknek az első három versét, és ezzel készüljünk az ige hallgatására. A 256. dicséretünk első verse így kezdődik: Felvirradt, áldott, szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk. Felvirradt, áldott, szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk. Ma győz a Krisztus, és ha int, rab lesz sok ellensége mind. Halleluja! Az ősi kígyót, bűnt, halált, kint poklott szenvedés jaját, legyőzte Jézus, Mesterünk, ki most feltámadott nekünk. Halleluja! Az élet győz, a mort halál, a prédát visszaadta már. Nagy úrságának vége lett, Krisztus hozott új életet. Halleluja!
Hallgassátok meg, testvéreim, a Szentírás bizonyságtételét Jézus Krisztus feltámadásáról. Egyetlen ige verset olvasok újra a már felolvasott ige szakaszból, azaz János Evangélium a 20. fejezetéből, annak az első 9 verséből, a 8. verset, amely így szól: Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. A 4. evangéliumban egy szemtanúval van dolgunk. Az események szemtanújával, aki az élményét szavakba akarja önteni. Tulajdonképpen egy nyomozás történik, annak a kinyomozása, hogy mi történt a sírnál, hogy mi történt Jézus holttestével. A modern világban a filmek nyomán úgy is nevezhetjük, hogy itt egy helyszínelés történik, mint egy krimiben. És a helyszínelésnél állapíthatjuk meg az igazságot. Amikor az evangéliumot olvassuk, Jézus haláláról olvasunk a megelőzőekben. A szemtanú alaposan beszél róla, egyedül János evangéliumában van megemlítve, hogy a dárdával, a lándzsával átdöfik a holttestet, és vér és víz jön ki abból. Egyedül János evangéliumában van megemlítve, hogy a halottakat, Jézus együtt a két gonosztevőt is leveszik a keresztekről, és a gonosztevőknek megtörik a csontjait, a lábszár csontjait, azonban Jézusnak nem törik meg, hogy beteljesüljön a írás, a profécia, hogy az ő csontja nem törettetett meg. A halálról gondolkozunk, a halál leírását olvassuk a szemtanú szempontjából. A 4. evangélium még azt is rögzíti, hogy mit mondott a szeretett tanítványnak, Jánosnak Jézus a keresztről: Íme a te anyád, és tudjuk, hogy Máriának ugyanakkor azt mondta: Íme a te fiad. És ezzel egymásra bízta őket, főként Jánosra, Máriát. A szemtanú akarja az élményét szavakba önteni, ezen a különös nyomozáson, húsvét hajnalán, húsvét délelőttjén,
Gondolkozhatunk-e a halálról? Beszélhetünk-e a halálról? Vagy ez egy olyan téma, amit nem csak a gyerekek elől, de tulajdonképpen mások elől mindenképpen takarjunk el. Már ritka dolog, hogy valaki az otthonában hal meg. Amikor a családtagok ott vannak a haldoklásánál, hogy ne gondolkozzunk a halálról, pedig ahogy a halálról gondolkozunk, annak hatása van a mindennapi életünkre. Hogyha nem foglalkozunk a halálral, akkor úgy élünk, mintha csak a mának élnénk. Az a fontos, az a lényeges, hogy éljünk a mának. Ezt a szemléletet tükrözi Pál apostolnak éppen a feltámadásról írott himnusza kezdetén az a megjegyzés, hogy, korintusiak vallották ott a nagy világvárosban, együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Éljünk a mának. A másik az, hogyha túl sokat foglalkozunk a halállal. És akkor vannak, akik eljutnak a reinkarnáció ideájáig, gondolatáig, hogy nekem több életem lesz, lesz majd egy következő életem, ahol helyreállhat mindaz, amit itt elrontottam, vagy valami módon tovább élek. Ebben az esetben túl sokat foglalkozunk a halállal. Húsvét mindenképpen Jézusnak a halálára, de feltámadására irányítja a mi figyelmünket és gondolatunkat, az egész emberiségnek a figyelmét és gondolatát. Nézzük tehát, hogy hogyan juthatunk el a húsvéti nyomozástól a húsvéti hitig. A nyomozásnál az első a tényeknek a megállapítása. Aki Jeruzsálem mellé temetve Jézus sírjához kiment, az megállapíthatta, az utókor megállapíthatja, hogy a sír üres. Ez egy mindenki által elismert húsvéti tény. Nem vonta kétségbe senki. Ugyanakkor érdekes módon a kő elhengerítését senki nem vállalta magára, hiszen le volt pecsételve a hatóságok által. Emlékezzünk arra, hogy az asszonyok a többi evangéliumi leírás szerint aggódtak, hogy ki fogja elgördíteni, elhengeríteni a zárókövet Jézus sírjáról. És amikor az üres sírnál vagyunk, az üres sírról gondolkodunk, akkor azt mondhatjuk, hogy milyen jó, aki látja az üres sírt. Az egész világ irigykedik azokra, akik Jeruzsálemben, vagy annak környékén élnek most, hiszen ott lényegében kimondták, hogy vége a félelemnek, vége a járványnak. Milyen jó azoknak, akik megnézhetik az üres sírt. De a negyedik evangélium pontosan az, amelyik nem a látásra, hanem a hitre vezet bennünket. A nyomozásnál az első tehát a látvány, a helyszínelés. A sír üres. És ahogy az ott levőket, a szemtanúkat, az átélőket megkérdezhetnénk, senki se ismerné el, hogy ő hozzányúlt akár a sírkőhöz, akár a holttesthez, akár a halotti leplekhez. És valóban az, hogy üres a sír, nem az a fontos, hogy mi történt a sziklabolttal, mi történt a leplekkel. Persze ezen is fantáziál az emberiség, és Jézus leplének az egészét, vagy annak darabjait azonosítják, vagy a sírkövről elmondták azt, hogy talán a későbbi korok a Kármelhegyre vitték, ami Izraelnek az északi részén van, majdnem 100 kilométerre Jeruzsálemtől, hogy hogy került oda a kő, aminek a mintázata megegyezik azzal a mintázattal, amit a sziklasírként emlegetnek vagy mutogatnak, elsősorban a protestáns Gordon tábornok sziklasír által felfedezett sziklasírnál. Szóval a tényeknél nem az a fontos, hogy mit látunk, hanem az a fontos, hogy a feltámadásban higgyünk. És azt ne a látványhoz, hanem az Isten igéjéhez kössük. Hóseás próféta könyvében olvashatjuk, hogy lesz feltámadás. És ez a feltámadás a harmadik napon történik meg. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd ő előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat, az ő eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, amely megáztatja a földet. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket. A feltámadás, a messiásnak a feltámadása az írásoknak az alapján történik meg. És Isten azt akarja, hogy higgyünk az írás szavainak, hogy harmadnapra feltámad a messiás. Megvan írva ugyanis, hogy Isten nem engedi, hogy az ő szentje rothadást lásson. Amikor Péter apostol prédikál a jeruzsálemieknek, tudjuk, hogy mindez 50 nappal később történik, akkor azt mondja, az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbon felől van, hogy meg ne tántorodjam, ezért örül a szívem és újjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy a te szented elmúlást lásson. Azaz a Zsoltárban Dávid is megjövendőli a feltámadást. Megvan írva, hogy Isten nem engedi, hogy az ő szentje, a messiás, rothadást lásson, nem hagyja őt a Seolban. És nem csak a próféták, de maga az Úr Jézus mondta a tanítványoknak, ismét meglátnak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, mert én élek, ti is élni fogtok. Amikor a bizonyítékokat keressük és helyszínelünk, akkor mindez nem ér addig semmit, amíg nem hisszük el, hogy mindezt Isten előre megmondta, hogy mindez beteljesedett, és hogy velünk is be fog minden teljesedni. Ne szomorítsuk meg a feltámadott Jézust azzal, hogy az ige számunkra nem bizonyíték. Mert erre akar elvezetni minket az Isten, hogy bizonyos legyen számunkra az ő igéje, és azt igazolják a tények, az üres sír ténye is. A második a nyomozásnál a történteknek a magyarázata. Meg sem kísérdik letagadni azok, akik Jézus ellenfelei, hogy a sír üres. Pedig lett volna erre lehetőségük. Máté evangélium beszámol a kísérletről, hogy lefizették az őröket, de nem azt tagadják, hogy üres a sír, hanem a maguk gondolatköre szerint magyarázzák a tényeket. Nem tagadják le a tényt, hanem megmagyarázzák, a magyarázathoz fordulnak, a spekulációhoz. És mindenki azzal magyarázza, hogy üres a sír,
hogy ellopták, elrabolták a holttestet. Azonban a spekuláció magyarázata mindig több hitet követel, mint az igazi hit. Mert nem lehet elhinni, hogy a megriadt tanítványok, kik közül az egyik elárulta Jézust, a másik letagadta, a többiek pedig még mutatkozni sem mertek a kereszt alatt egy kivétellel, éppen a szeretett tanítvány kivételével, hogy most ők egyszerre vakmerőek lesznek, hogy ellopják Jézus holttestét. Azt is nehéz elhinni, hogy az őrök olyan mélyen aludtak, hogy közben a felébresztésük nélkül a sírt fel lehetett törni, és egy nehéz holttestet elcipelni. Azt meg egyáltalán nem lehet elhinni, hogy a tanítványok megtámadták az őröket, lefegyverezték őket, és mint valami győztes zsákmányt elvitték Jézus holttestét. És a holttestnek soha senki nem akadt a nyomára, hiszen egy darabot Jézus csontjából soha senki nem mutatott fel. A hit ennél sokkal egyszerűbb. Jussunk tehát el a magyarázkodástól az egyszerű húsvéti hitig. Érdekes, hogy még Jézusnak a hívei is párhuzamosan gondolkoznak itt az ellenségekkel, mert tényleg mindenki azt hiszi, hogy ellopták a holttestet. Persze Jézus ellenségei a tanítványokra fogják, a tanítványok pedig tőlük kívül eső tettesekre gondolnak, hogy lehet arra gondolni, hogy Jézus feltámadása pusztán a víziókban történt meg, vagy egy személyes vízióban. Valaki elmondta, hogy Tarkovszkinak van egy Tükör című filmje, és ebben a filmben a főszereplő különböző víziókat életválságban él át, és ezekben a víziókban gyötrődik, amikor tulajdonképpen a saját megoldatlan élete a fő probléma, és ennek a filmnek ez a végkicsengése, a film végén kiderül, hogy torokgyulladásos az illető és lelki beteg. Ez volt az egész képzelődésének az alapja. És az emberi elme kitalálja a húsvétra a magyarázatot, hogy minden csak a fantáziában történik meg. Most nem sorolom tovább, de az erőltetett magyarázatokkal szemben ott áll a húsvéti hit. Amikor az ige igazzá lesz, amit Isten előre megmondott, amikor hiszünk Jézus Krisztus szavának, aki előre szólt az ő feltámadásáról, amikor látjuk a fő bizonyítékot, ami nem az üres sír, hanem a leplek. És János evangéliumának, az ő feltámadás leírásának ez a legfontosabb jegye és bizonyítéka. Ezt olvassuk. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, aki bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek. És hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Milyen részletesen írja le a szemtanú a feltámadás bizonyítékát, bizonyítékait, hiszen itt nem egy leperről, hanem több leperről, kettőről, talán háromról is szó van, amelyek összegömbölyödve, összegöngyölve vannak. Tehát nem lefejtve, lecsavarva, vagy leszaggatva, hanem összegöngyölítve vannak ott.
összeroskadva, hiszen az egyik pillanatban még benne volt a holttest, majd a másik pillanatban össze zuhant a lepleknek a súlya, 50 kilónyi kenetet kentek rá a temetők, Arimátia, József és Nikodémus Jézus holttestjére. Összeroskadnak a leplek, elszáll belőlük, elillan, elpárolog a test, és a feltámadás valóságába ragadtatik. Mennyire vagyunk alaposak, amikor elolvassuk a szöveget. Most arról fogok majd beszélni, az ígéretnek a második, talán rövidebb részében, hogy nem mindegy, hogy hogyan nézzük. Hogyan nézzük ezt a nyomozást, hogyan nyomozunk, milyen mélységig nyomozunk, hogy felszínesek vagyunk, vagy alaposak vagyunk. Arról fogok beszélni, hogy többféle szót használ az evangélista a görög szövegben erre a szóra, erre a kifejezésre, hogy látta. Hogy látta. Az egész fejezet tele van ezzel a kifejezéssel. 12-szer szerepel ez a szó ebben a fejezetben. Látta. De mennyire látta? Felszínesen, vagy alaposan látta? Sajnos a mi világunknak egyre inkább jellemzője a felszínesség. Hogy valamit gyorsan akarunk megnézni, hogy minél többet akarunk látni, és sajnos kevésbé mélyen. És így lesznek felszínesek például a barátságok. A régi világban ott volt a közmondás, hogy a barátodhoz vezető ösvényt, egy kínai közmondás, a barátodhoz vezető ösvényt sose nője be a fű. És hogy vagyunk ezzel? Nem váltak felszínessé a mi barátságaink? Vagy a házassági kapcsolat? A lelki gondozó megállapítja, mikor házasságot gondoz, a házastársak nem szoktak beszélgetni. Elmondják egymásnak talán, hogy ki mit intézett el, aztán összevesznek azon, hogy nem jól intézték el a dolgokat, még véletlenül se néznek egymás szemébe, mert leülnek a tévé elé, elalszanak a fotelban, fáradtan, szótlanul. Hol van a mélysége a házasságnak? Vagy a szülői mi voltnak? A gyerek nem mondhatja el a mély gondolatait. Elintézzük azzal, hogy hányast kaptál, kész vagy már holnapra, vagy mit fogsz felvenni, vagy mit fogsz enni, vagy mennyi pénzt adjak. És olyan felszínessé válik a szülő és a gyermek kapcsolata. Ugyanez jellemző a tanulásra is. Gyorsan levizsgázni, látszatra tanulni, legyen szép a kirakat, de hogy mennyire mély mindaz, amit az ember átgondol, az egyre felszínesebb. És sorolhatnánk az olvasást, az evést, még az alvást is. Egy agykutató megemlítette, hogy egyre felszínesebb az alvásunk. Ennek sok hátránya van, mert a friss ismereteket a mély alvás közben égeti be az agykéregbe az agy. Tehát alvás közben is tanulunk, akkor rögződik, amit igyekeztünk elsajátítani. És ha nincs mély alvás, csak a gyors, szemmozgásos alvás, akkor nem égetődik be a tudás. És sajnos felszínesek vagyunk a hitéletünkben is. Gondolkodjunk el azon, hogy amikor az élő Isten tiszteletek zajlottak, mennyire figyeltünk oda arra, ami tanítás elhangzott az ige hirdetésekben. Utána jártunk-e, elolvastuk-e?
Elolvastuk-e előtte, utána, vagy később? Megvizsgáltuk-e, hogy igaz, amit az ige hirdetésben hallottam? Bár adna az Úr, hogy valaki most tényleg elővegye János evangéliumát, és elolvassa ezt a rövid fejezetet, ami úgy végződik, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Tehát háromféle szó van arra, hogy nézni, látni, szemlélni. Az első egy ilyen felszínesebb. Mikor felszínes a húsvét, ezt egyébként a görög szövegben blepónak nevezzük, amikor felszínes a húsvét, amikor csak a külső dolgokat látjuk, a sonkát, a tojást, az édességet, a jó időt, az egészséget. Megkerestem egy igehirdetést, majdnem 20 éve mondtam el erről az igéről, azzal kezdtem, hogy keressem a kölnimet. Hát ez a felszínes húsvét. A második szó, amit használ a görög szöveg, az a teóreó szó, ebből származik a teória, azaz, hogy elgondolkozik valaki, elspekulálgat rajta, amit lát azon, de a végén a következtetése, a magyarázata az, hogy mindez mese, legenda vagy mitosz. A harmadik, és eddig jut el János evangélista, és ezt a szót használja az előbb említett 12-ből 6-szor, vagy talán 7-szer, vagy 7-szer, hogy horaó, ebből származik a horizont szó, vagy ennek a múltidejű alakjából az idea szó, amely az elmélyült, a megragadó látást mutatja. Amikor túllátunk a földieken, hiszen nem csak a földi bizonyítékok vannak, hanem ott van a lelki világ, amikor túllátunk a földi világon, mert ennek a történetnek nem az a fő üzenete, hogy keressük meg a sírt, vagy nézzük meg a lepleket, hanem az a fő üzenete, hogy a lelki világba jussunk el. Hogy nincs többé végleges hatalma a halálnak. Hogy Jézus Krisztus megtörte a halál elejét, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot. Pál apostolnak az összegzését olvasom a rómaiakhoz írott levélből. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszólított téged Jézus Krisztusban a bűn és a halál törvényétől. A hívő lelkeken tehát nincsen hatalma a halálnak. A gyerekekkel ilyenkor a húsvét előtt játszóházat szoktunk tartani. Amikor fabrikálnak valami kis ajándékot, amit aztán a húsvétban átadnak, vagy maguk örülnek neki. Legegyszerűbb az, amikor a kor vívmányának megfelelően műanyag csoki tojást, csokiból kivett műanyag tojást kapnak kézbe. Nos, hát ezzel szoktuk őket tanítani. Van egy olyan tanításunk, hogy ezekben a műanyag ketté szedhető tojásokba különböző kis dolgokat teszünk be, picike szegeket, picike szappant, picike kövecskét, és ezzel magyarázzuk végig Jézus halálát és feltámadását. És az utolsó tojásban, mikor szétnyitjuk, nem találunk semmit. Mert ez jelképezi a lelki valóságot. Testileg beszélhetünk kövekről, szappanról, szögekről, és sok mindenről, ami velejárója a hagyományoknak, a húsvétnak, de a legfontosabb az a lelki üzenet. Hogy az utolsó tojás az üres, mert Jézus feltámadt a sírból. És a gyerekeknek el szoktuk mondani, hogy amikor egy egyszerű gyermek meghalt valahol a nyugati részein a földnek, szóval amikor meghalt ez a gyermek, a társai megrendülve voltak, hiszen egy megelőző órán, tanórán a tanárnő feladta a gyerekeknek a feladatot, hogy ezeket a műanyag tojásokat töltsék meg, csak egyet kapott mindenki, hogy tegye bele azt valaki, ami a legfontosabb a számára a húsvétban. És volt, aki lepkét tett bele, ennek volt a legnagyobb sikere, hiszen a lepke, mikor kinyitották a tojást, akkor felröppent a tojásból, és elszállt, és ezzel jelképezte az élet megújulását, és még sorolhatnám, hogy ki mindenki mohát vagy mást tett bele, ami az életet, a megújuló életet jelképezte, egy kicsi virágot. És ez a gyermek, aki meghalt, ez üresen adta oda a tanárnőnek a tojást. És a tanárnő azt hitte, hogy elfelejtette a gyerek megcsinálni a házi feladatot, azért nem rakott semmit a tojásba. A gyerek megmondta, hogy nem elfelejtette, hanem ő a lelki lényeget fogta meg. Néhány nap múlva meghalt, és a temetésén a társai kicsi műanyag, üres tojásokat tettek a koporsó szállító autóra, hogy ezzel is kifejezzék, hogy mi hitben járunk, és nem látásban. Hogy az élet lelke megszabadított bennünket a bűn és a halál törvényétől. A hívő lelkeken nincs hatalma a halálnak. Nem csak a testi halálból van felszabadító, békességes gondolat, hogy feltámadunk, hanem a hitetlenségből is. Amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, mint feltámadott dicső úr, akkor azt mondja nekik, és azt veti a szemükre, hogy kemény a ti szívetek. Szklérokardia, ahogy a görög nyelv mondja. Kemény a ti szívetek. Szklerózis van benne. Mert nem hisztek. Hogyha valaki nyomoz, és őszintén teszi ezt, akkor ne legyen felszínes a nyomozása, hanem legyen mély, és legyen lelki, hittel teli ez a nyomozás. Hogy ő is legyen, ha nem is szemtanúja, de hitvallója a húsvétnak. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Imádunk téged, életnek királya, szabadító urunk. Remekbe és félelemmel nézünk föl rád, aki dicsőséggel ragyogsz, a mulandóság leborul előtted, hiszen elvetted a halálnak a félelmét tőlünk, megtölted a bűnnek az erejét, és az új ember boldog békességét kínálod a te megváltottaidnak. Megvalljuk előtted, hogy az életünkből hiányzott a húsvéti bizonyosság. Szinte kétségbe esve hordoztuk a sír lehelletét, mikor legkedvesebbjeinket eltemettük. Félelemmel néztünk a holnapok elé. Nem vettük észre, hogy mi a belső emberben megváltottak, és a bűntől megszabadítottak vagyunk, hogy a te szent lelked túlemel bennünket a bűn és a halál erőin. Bocsásd meg nekünk ezeket a kis hitőségeinket. Űzz el minden árnyékot a lelkünkből. Adj nekünk megrendíthetetlen bizonyosságot a te feltámadásodban.
Segíts arra, hogy az életnek útján járjunk. Tégy diadalmassá minden bűneink fölött. Adj erőt, hogy a kétségbeesésnek, szenvedésnek, sötét gondolataival szemben győzelmesek legyünk. Hogy járja át szívünket a boldog honvágy. Mindaddig, amíg a te dicsőségednek fényében minden kérdésünk megvilágosodik, és minden titok megszűnik. Imádunk téged, Krisztusunk, mert erőt adsz az erőtlenségben. Kioldhatatlan reménységet gyújtottál a szívünkben. A siralmakat elnémítottad ajkunkon, a halálfélelmét elvetted, a gyásznak és a válságnak szörnyűségeit megenyhítetted. Kiáltunk hozzád, Urunk, a halott világért. Szabadíts meg bennünket a halál markából. Szabadíts meg bennünket, győzd le a betegségnek és a bűnnek az erőit. Ezért kiáltunk most, ezen a húsvéton mindannyian. Mert te vagy a feltámadás és az élet, és aki hisz benned, ha meghal is él, és aki csak él és hisz te benned, soha meg nem hal. Amen. Imádkozzuk Jézustól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig, testvéreim, húsvéti istentiszteletünk végén énekeljük a 421. dicséretünknek az első és a negyedik versszakát, majd utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 424. dicséretünknek az első és negyedik versét énekeljük. Tudom, az én megváltóm él.
Tudom, az én megváltóm él, hajléka készen vár rám. Már int felém és koronát, égér a földi harc után. Bár a világ gúnyol nevet, a honvágy tölti lelkemet, mert nem sokára hív az Úr, jöjj haza, jövel gyermekem. Kitárt karjával vár az Úr, jer, pihenj, nyugodj keblemen. Tudom, hogy közel mesterem, az óra fut a nap közel. Elébe állok csak hamar, megváltó Jézusom jöhel. Bár a világ gúnyol nevet, a honvágy tölti lelkemet, mert nem sokára hív az Úr, jöjj haza, jövel gyermekem. Kitárt karjából vár az Úr, jer, pihenj, nyugodj, keblemen.
Énekeljük nemzeti imádságunkat.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hoz rá víg esztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt.
A békességnek Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát örök szövetség vére által, ami Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek azt, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.